több helyről is fogunk igét olvasni most, amikor megnyitjuk az írást. Kezdem az ige olvasását Mózes első könyvének második fejezetében. Mózes első könyve második fejezetének a 8-as, 9-es verseit olvasom. Hozzá olvasom aztán Ézsajás próféta könyvének 41. fejezetéből a 19-es és 20-as verseket, majd Márk szerinti evangélium 4. fejezetéből 26-os verstől. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. A pusztában cédrust növesztek, meg akácot, mirtuszt és olajfát. A pusztaságba borókafenyőt ültetek, kőrisfát, meg ciprust. Hadd lássák, és hadd tudják meg, vegyék észre, és értsék meg, hogy az Úr keze vitte ezt végbe, Izrael szentje teremtette. Jézus ezt is mondta. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, aztán alszik és felkel. Éjjel és nappal a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal neki ereszti a sarlót, mert itt az aratás. Eddig olvastuk az igét, egy rövid fohászra hajtsuk meg a fejünket. Urunk Istenünk, téged szeretnénk csodálni, és téged keresünk. Keresünk magunkban, keresünk környezetünkben, keresünk az igében. Engedj egy kicsit közelebb magadhoz, Urunk, hogy megértsünk jobban téged, hogy megérthessük önmagunkat is, és közelebb jussunk hivatásunk bevégzéséhez. Amen. Kedves testvéreim, az elmúlt időben egy könyv került a kezembe a nevelésről, és azon gondolkoztam, hogy nagyon is aktuális ez a téma a gyülekezetünknek, úgyhogy jó lenne több alkalommal is ezzel a témával foglalkozni. És ahogy hát én ugyan még csak épp belekezdtem ebbe a könyvnek az olvasásába, ezt a témát úgy gondolatban tovább forgattam, és hát szeretnék ugye először is egy ilyen általánosabb megközelítést a nevelés témakörében. Nyilván, ami minket elsősorban, mint ige olvasó, ige kutató embereket érint, aztán úgy is, mint szülőket, meg úgy általában, mint embereket. Miért foglalkozni a nevelés témájával? Azért fontos a nevelés témájával foglalkozni, mert mindenkinek aktuális ez a téma. Azért is, mert születésünk óta valamit nevelünk, vagy pontosabban növelünk. Mit neveltünk születésünk óta? Hát a mostani gyerekek születésük óta a pelenkahegyeket növelik. Mi még más korban nőttünk fel, és mi annyira nem növeltük a szemétdombot, de sajnos a mai ember akarata ellenére születésétől fogva növeli a szemétdombot. És hogy legalább lelki értelemben ne legyen így, ne a világ szemétjét gyarapítsuk, ezért szükséges a nevelésnek a témájával foglalkozni. Ugyanazt mondja az apostol, hogy amikor úgy töpreng a hivatáson, meg a keresztény életnek a célján, meg a lényegén, azt mondja, hogy a világ szemétjévé lettünk szinte. Hát nyilván ő másképpen érti, mert a világ ugye kiveti, nem tud mit kezdeni Krisztussal, nem tud mit kezdeni a világ a szentséggel, és ezért jut sokszor Istennek az a küldöttei a világ szemétjévé. De nyilván ez teljesen más értelmezés, Isten megbecsüli a szentet. És azért, hogy mi az üdvözülők táborát növeljük, ezért szükséges a nevelésnek a témájával foglalkozni. Születésünktől kezdve vagy a férfiak táborát, vagy a nők táborát neveljük. De önmagunktól nem leszünk szent életű férfiak, nem leszünk szent életű nők. Éppen ezért vagy a szent táborát növeljük, vagy a nem szentek táborát. Aztán azért is fontos foglalkozni a nevelés témakörével, mert jobban megértjük életünket, az életünk természetét, megértjük a gyermekkorunkat, ugyebár nem csak akkor, ha mi magunk növelünk, vagy nevelünk, hanem megértjük azokat is, akik minket neveltek, vagy kellett volna adott esetben neveljenek. Megértjük jobban a nevelés lehetőségeit. Megértjük jobban a szüleinket, a családi hátterünket, a testvéreinket, akikkel együtt nőttünk fel. Érdekes, amikor Pál apostol az ő neveltetéséről beszél, a Cselekedetek könyve 22. fejezet, bepillantást enged egy kicsit az ő gyermekkorába, és azt mondja, Cselekedetek könyve 22. fejezet 3. verse, ő maga tesz bizonyságot gyermekkoráról. Én zsidó ember vagyok, a cilíciai Tarzusban születtem, de ebben a városban növekedtem fel, mármint hogy Jeruzsálemben, Gamáliel lábainál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint, és én is így rajongtam Istenért, ahogyan ma ti minnyájan. Vagyis Pál apostolnak a rajongása, meg egyáltalán az a fajta Isten ismeret, az a fajta erkölcsös élet összefüggésben van, szoros összefüggésben volt az ő neveltetésével. Tehát ha nevelés témájával foglalkozunk, jobban megértjük az ok-okozati összefüggést, hogy hát azért vagyunk mi nagy mértékben olyanok, mert annak a nevelés, neveltetésünkben van az oka. És nem csak a múltunkat határozta meg, vagy a jelenünket, hanem a jövőnket is meghatározza az, ahogy minket neveltek, ahogy neveltettünk. Aztán érdekes, hogy azért is fontos a nevelés témakörével foglalkozni, mert Istent magát is jobban meg tudjuk érteni. Istennek a természetéhez hozzátartozik az, hogy nevel. Egész az Édenkert óta azt írja az ige, hogy ő, hát a kári fordítás szó szerint így említi, hogy nevelt az Úr Isten fákat. Ugye az új fordítás úgy fordítja, hogy sarjasztó. De hát ugyanaz a lényeg. Tehát valami elkezd kicsiben fejlődni, és aztán az térben is, lényegében is növekszik. Aztán az Ézsajás könyvéből, amit olvastunk, ugyebár, hogy a kopár helyeket Isten betölti élettel, és hát a pusztában hogy kezd a cédrus, meg az egyéb fa, az akác, mirtusz, olajfa, borókafenyő, hogyan kezd fejlődni? Az élet hogy kezdődik a kopár helyen? A szél viszi a magvakat. Onnan, ahol van. És aztán az a mag valahol elhelyezkedik, és amikor jön az eső, az a mag csírázásnak indul. A kis csíra aztán, hát borzasztó erő van a csírában. Gondoljuk el azt, hogy az a kis mag, amikor kezd duzzadni, olyan erőt fejt ki, hogyha szét kell egy paszúj szemet szedni, próbálja csak meg valaki, hogy sima kézzel, úgy szárazon, milyen nehéz szétválasztani egy paszúj szemet. Csak a héját levenni milyen nagy művelet. De amikor ugyebár a kis növény megszívja magát vízzel, akkor olyan erők kezdenek duzzadni, vagy csak a gyökérben milyen erő van. Hát hányszor bosszankodik az ember, amikor biciklizik, és olyan helyre ér, ahol az aszfaltot felnyomják a fáknak a gyökerei. Milyen erő van abban? Ahhoz, hogy növekedhessen egy növény, óriási erők kezdenek működni. És amikor mi növekszünk, testileg is, meg lelkileg is, akkor nagy erők kezdenek dolgozni. És ugye visszatérve, hát Isten, amikor egy pusztaságot be akar növénnyel ültetni, akkor kell a szélnek az ereje, kell a víznek az ereje, kell a napmelegnek az ereje, és Isten cselekszik. Az élet elindul. Elég nehéz lenne, hogyha mindezt az ember kellene megtegye. Vinni a magot pusztába, öntözni, ha nem volna napmeleg, valamivel melegítgetni ottan, képtelenség lenne. Isten olyan erőket helyezett a világba, amelyek által az élet növekedhet. Aztán fontos a nevelés témájával foglalkozni azért, mert azt látjuk körülöttünk, hogy ami nem növekszik, az először is stagnál. Aztán ami nem növekszik, az beteg, ami nem növekszik, az haldoklik, és végül ami nem növekszik, az meghal. Az élet és a növekedés összetartozik. Na most ebből a szempontból ugyebár, amikor mi nevelünk, gyermeket nevelünk, akkor mi magunk is növekszünk. A családunk növekszik, nyilván, hogyha a családunk növekszik, mi magunk is növekszünk. Persze Isten a magasabb rendű élő szervezetet úgy alkotta meg, hogy ne legyen egy idő után fizikai kapcsolat. Ugye az anyamében a gyerek kapcsolatban van a köldökzsinóron keresztül, az édesanyja testével, de idő után születéskor elszakad ez a köldökzsinó. A növények esetében sok érdekes dolog van, hogy a szőlőnek az ágát, hogyha lehajlítjuk és földet rakunk rá, egy idő után az a szőlő ág kezd gyökerezni. És egy idő után el is lehet vágni, de ha nem is vágják el, az ő szépen ott a szőlő ága tovább fejlődik, és ezt a végtelenségig úgymond meg lehetne tenni, hogy lehet, hogy már a régi több mint 100 éves tőke már kezd korhadni, de aztán újból és újból megy tovább. Na most ugye az ember esetében ez a fajta fizikai kapcsolat nincs meg. De valahol az ős szüleink növekednek azáltal, hogy életet vállaltak. Na most nem csak ilyen értelemben kell növekedni, hanem értelemben, lélekben. Az Úr Jézusról azt írja az ige, hogy a gyermek Jézus, ugye Lukács szerinti evangéliumból fogok most idézni, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. És akkor el is érkeztünk ahhoz, hogy miért is kell foglalkozni a nevelés témájával. Azért, hogy gyarapodjunk a bölcsességben, az Isten és emberek előtt való kedvességben. meg is kell akkor fogalmazzuk a nevelésnek a célját, mármint keresztény szempontból. A nevelésnek tehát az lenne a célja, a keresztény nevelésnek, hogy olyan hatást gyakoroljunk, amelynek az eredményeképpen környezetünkben levők megismerjék Istent, ráhasonlítsanak és készüljenek Istenhez. Tehát olyan hatást gyakorolni a környezetünkre, és ebbe beleértek gyermeket, időset, középkorút, mindannyiunknak növekednünk kell, hogyha nem akarunk lelkileg meghalni. Tehát olyan hatást gyakorolni a környezetünkre, hogy az emberek megismerjék Istent, hasonlítsanak hozzá, és készüljenek hozzá. Készüljenek Isten elé, készüljenek az Istennel való találkozásra, készüljenek a mennyországnak a birtokba vételére, hiszen azt mondja az Úr Jézus, hogy ő készítette az országot a teremtés óta, sőt a teremtés előtt úgy tűnik, amikor az Úr Jézus prófétai beszéde hangzik, jöjjetek én atyámnak áldottai, hogy örököljétek azt az országot, amely nektek lett teremtve, készítve a világ teremtésétől kezdve. Tehát nagy célt állított az Úr Jézus az ő követői elé. Birtokba kell venni azt a világot, amely egyelőre a szemünknek láthatatlan. Néha mókásan szoktam említeni, hogy a zenészeknek az a kiváltságuk, hogy itt a föld életben csupa hasznos dolgot és olyan dolgot végezzenek, aminek igazán van jövőjük. Mert ugye a zenészetnek van jövője. Hogy a földművelés az újjáteremtett világban hogy fog működni, azt nem tudjuk. Hogy ottan kell-e autót szerelni, skétlem, vagy egyéb dolgokat, aminek itt a föld életben, ugyebár úgy mondjuk, hogy van jövője az informatikának egyesek szerint, meg a robotikának. Én úgy gondolom, hogy ezeknek ott nincs jövőjük. Tehát egy kicsit merek reménykedni, hogy a zenész ismereteknek lesz jövője ottan. De hát ugye itt a föld életben a tücsök meg a hangya meséje alapján azt lehet mondani, hogy jó a tücsök, de azért hangyának jobban be van biztosítva az élete. Tehát visszatérve, fontos, hogy a gyermekeinket különösképpen úgy neveljük, hogy az életben úgy igazodjanak el, hogy megismerhessék Istent. Megismerni Istent az ige szerint egyenlő azzal, hogy megismerjük a bölcsességet. Megismerni Istent annyi, mint megismerni jól önmagunkat, meg a környezetünket, és eligazodni, úgyhogy a végül az életünk célba érjen. A nevelés egyébként nem könnyű dolog. Ez egy szolgálat, ez munka. Miközben részt vállalunk az élet továbbadásában, rámegy az időnk, rámegy az energiánk. Áldozat lényegében a nevelés. Mert valamit növelünk, miközben mi fogyunk. Igaz, hogy gyarapodunk is, de fogyunk is. Fogy az időnkből, fogy az energiánkból, az édesanyjának a testéből, fogy a kalcium, meg az egyéb ásványi anyag, meg kalória. Ugyanúgy van lelki értelemben is, hogy miközben mi azon törekszünk, hogy valakit neveljünk, mi magunk fogyunk. Ugyanúgy, ahogy a gyertya is, hát ugye azt mondja a fizika törvénye, hogy semmi sem vészel, csak átalakul. Tehát ugye a gyertya miközben elég, hát átalakul. Lesz belőle egy kis fény, lesz belőle széndioxid, korom, hő. Ugyanúgy, amikor mi nevelünk, átalakul az az energia, amit valaki befektetünk. Vagy egyáltalán, amikor hatunk valakire, pusztán megjelenésünkkel, az energiánk átalakul. Nem vész el, csak átalakul, de mi sokszor úgy érezzük, hogy mi magunk elveszünk. És adott esetben mi is felkiálthatunk, miközben nevelni próbálunk, hogy mester, elveszünk. Tönkre megyünk. Eloszlunk. Ments meg minket, Urunk. Nem baj, hogyha így kiáltunk fel, bár az volna az ideális, hogyha derűsen tudnánk Istenre nézni, és mindent az ő kezébe helyezni, a gyermekeinket, a gyülekezetünket, ugye mindazt, amit szeretnénk, hogy nőjön. A pénzt, amit az ember betesz, vagy ott hagy a bankba, hogy az is, hát oda tenni mind az Úr kezébe, ott nőjön. Vagy a virágot, vagy egyebet, bármit, amitől egy kis hasznot remélünk. Oda helyezni az Úr kezébe, hogy ő növelje azt, mert hát Isten természetéhez hozzátartozik az, hogy ő nevel minket, magunkat is, és mindazt, amit oda teszünk az ő kezébe. Isten meggyarapítja, mert ő az élet. Azt mondja az Úr Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Márpedig, ha ő az élet, akkor nála gyarapodás is van. Ő gyarapít. Amire ő ráteszi a kezét, vagy amit ő kézbe vesz, az gyarapodni fog. Amikor oda tették a kezébe az 5 kenyeret, az 5 szendvicset és a 2 halkonzervet, mondjuk egy kicsit modernebbül, megnövekedett mennyiségileg is. 2 rokonértelmű kifejezést még hadd hozzak, amely a Bibliában igencsak sokszor szerepel a nevelés szinonimájaként. Az egyik a tanítás, a második pedig a pásztorlás. Ha a 23. Zsoltárra gondolunk, ugyebár amikor a Zsoltáros, mint egy bárányka, úgy kezd elmélkedni a pásztorról, az Úr ez én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem, lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Vagy amikor azt mondja, hogy csordultig van a poharam, asztal terítesz az ellenségeim előtt, jóságod és kegyelmet követnek életem minden napján. Tehát valósággal árad a bőség a Zsoltár szavaiban. És az Úrházában van tanítás, ugye az íge által dúslakodnak Isten háza javaiban azok, akik élnek az íge által. És nem csak Isten feladata az, hogy minket tanítson, meg pásztoroljon, hanem meg is osztja ezt a feladatot, a tanítás, a nevelés, pásztorlás feladatát. Péter apostolnak többször is mondja, amikor kérdezi Pétertől, szeretsz engem? Uram, te tudod, hogy szeretlek. Hát akkor legeltesd az én páráimat. Őrizd az én juhaimat. Neveld, tanítsad az Isten nyáját. Aztán Péter apostol tovább is adja ezt a feladatot. Kérem én a közöttetek levő presbitereket, legeltessétek az Isten nyáját. Nem kényszerűségből, hanem szívességgel, örömest. Mondja a Péter apostol az ő közönséges levelében. Tehát a tanítás, a pásztorolás mindazoknak a feladata, akik Isten útjára lépnek. Nem csak azoknak, akiknek Isten még nem adott gyermeket, vagy akik már idősek, akik már felnevelték a gyermekeket, vagy akik még gyermekek. Nyilván, feladat az, hogy növekedjünk. Gyermektől kezdve időskorig mi magunk növekedjünk. És hogy mi által? Hát elsősorban az ige azt állapítja meg, ugye Péter apostol is azt mondja, hogy mint újszülöttek kívánjátok a lelki táplálékot, az igét. Aztán Pál apostol is említi a Timóteushoz írt második levél 3. fejezetében, hogy a teljes írás, hát ő akkor még a zsidó Talmudra, vagyis az Ószövetségre értette a teljes írást, hogy ez Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Azóta egy kicsit megnehezedett az ember dolga, mert nagyon sok információ hozzáférhető. Nem csak a Biblia. És nem mondhatjuk azt, hogy csak a Biblia által lehet értelemben, ismeretben növekedni. Nagyon sok könyv, reál tudományok, biológia, kémia, fizika, matematika, mind olyan törvényszerűségeket fejteget, amelyeket Isten indított el. Azokat a törvényeket kutatva meg lehet Istent is ismerni. Isten törvényei egyáltalán nem mondanak ellen ezeknek a törvényeknek. Olykor Isten törvényei felül írják ezeket a törvényeket, de nem mondanak ellene. Ugyanúgy, csak persze nem mindig ismerjük ezeket az erőket, meg ezeket a törvényszerűséget, amelyek felülírják az általunk ismert törvényeket. De hát ugyebár az élet mindig felülírja a halált, a növény, amelyet Isten a pusztába teremt, felülírja a kopárságot, felülírja az elmúlást, a kegyelem felülírja a bűnt. A bűnnek is van törvénye, de a kegyelemnek is van törvénye. A kegyelem befedez, a bűn kiszolgáltatottá tesz, a kegyelem befedez. Ezért is írja az ige, hogy növekedjünk a kegyelemben. Növekedni kell a megbocsátásban, a szeretetben, mert a szeretet sok vétket elfedez. A szeretet befedezi a gyermeknek a sebezhetőségét, befedezi a gyermeknek a kiszolgáltatottságát, és ezáltal az élet halad tovább. Egy utolsó néhány gondolatot még szóljak a Márk szerinti evangéliumból idézett igéből. Jézus ezt is mondta. Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember elvetette magát a földbe, azután alszik és fel kell, végzi az ő feladatát. Aztán jön éjjel, jön nappal, megint éjszaka, megint nappal, és eközben a mag sarjad és nő. Az ember pedig nem tudja, hogyan. Hát azért, mert nem látja. És magától terem a föld. Először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Vagyis elindul az élet. Persze nem úgy értve magától terem a föld, hogy a végtelenségig ki lehet szipolyozni, hanem miután az ember elültette a magot, az fogja hozni a termést. Az a kód elkezd kibomlani, elkezd kiteljesedni, ami benne van a magban. Most ugyanúgy, ahogy az emberben valami el van hintve, egy gondolat, egy ige, egy értelmes dolog, az elkezd fejlődni magától. Idézőjelben magától, nem magától, abban az értelemben, hogy kell a nedvesség, kell a hő, kell a sötét ahhoz, hogy a mag csirázzon, és az élet induljon el. Kell a földben mindaz a tápanyag, ami szükséges az élethez. Ha ezek megvannak, akkor elindul az élet. És szeretném azt, hogyha Isten megáldaná mi értelmünket azzal a fajta összefüggés kereső gondolkozással, hogy vajon mi szükséges a gyermekeinknek, vajon mi szükséges nekünk, vajon mi szükséges a gyülekezetünknek ahhoz, hogy növekedhessen. Vajon hogyan válhatnánk úgy egyénenként, családonként, közösségenként egyre inkább élővé. És legyen ez az imádságunk, hogy Uram, mutasd meg, mi az, amit nekünk tudatosabban kell tennünk, vagy tudatosan kell vállalnunk azért, hogy az élet érvényesüljön. Hogy ne legyünk betegek, hogy ne legyünk stagnáló, haldokló egyének lelkileg, vagy mint családok is legyünk gyarapodók, akik az életet sugározzák, az életet tovább tudják adni. Lehet ezzel a témával kapcsolatban gondolkozni a tanárokról, tanítókról, lehet imádkozni, akik különösképpen ugye részt vesznek a nevelésben. Hogy adjon az Úr nekik erőt, hogy miközben az ő tevékenységüket végzik, az a hatás az Isten országát gyarapíthassa. Hogy legyen olyan példa, olyan szó a tanárok ajkán, hogy egyre kevesebb legyen a gyermek a börtönben. Egyre kevesebb bántalmazás történjen az iskolában. Hogy ne a világnak a szemétdombja, úgymond, ha nagyon sarkosan fogalmazom, ne az nőjön, hanem nőjön a szentek tábora. Nőjön azoknak a tábora, akik az életet tisztelik, akik az életet gyarapítják, akik az életért áldozni tudnak. Ilyen gondolatokkal, testvéreim, hajtsuk meg a fejünket most, és két szemét, egy férfit és egy nő testvért kérek, hogy kérjen áldást, hogy ezek a gondolatok aztán tovább munkálkodjanak az értelmünkben és életünkben. Imádkozzunk.